Mindannyian kreatívak vagyunk, csak másképp. Ezt a kijelentésemet igyekszem igazolni szerdánként a Szikra Kreatív Nézőpont podcastben. 20 perc, 20 kreatív kérdés, 20 izgalmas válasz szakemberektől, neves és hétköznapi emberektől, hogy megismerjünk különféle nézőpontokat a kreatív életről. A beszélgetések rávilágítanak, hogy a szikrákat mindenki megtalálhatja az életében, csak másként, máshol máshogy. Nézőpont kérdése. Én Szlavka Éva vagyok, az Éj Kreatívan című könyv szerzője, és hogyha kíváncsi vagy elgondolkodható és játékos kérdésekre, valamint vendégeim nem mindennapi válaszaira, tarts velem minden szerdán, illetve nézz körül az ejkreativan.hu weboldalon. Sziasztok! Üdv ebben a rendhagyó podcast adásban, amiben én magam leszek most a vendég, és ti lesztek a házigazdák, hiszen ti kérdeztek, illetve már kérdeztetek tőlem. Azért rendhagyó ez a mai adás, egyrészt mert a születésnapom van, 35 lettem, és ezt most azért is emelem ki, hogy 35, mert a napokban rájöttem, hogy az 5-ös szám ebben az évben elég erőteljesen jelen van, mert hogy 5. éve vezetem a szikrákat. És arra gondoltam, hogy ezt az 5-ös számot most meglovagolom, és számos olyan cikket írok, amiben az 5-ös számot hangsúlyozom ki, és hogyha már 5-ös, és hogyha már 23-a van, 2 meg 3 az 5, én 35 lettem ma, úgyhogy gondoltam, kicsit akasztják a hóhért, és most én válaszolok a ti kérdéseitekre. Nagyon szépen köszönöm, 20 kérdés jutott be, úgyhogy az első néhány kérdező volt, aki 2-3 kérdés is feltett, az ő kérdéseiket fogom most megválaszolni, úgyhogy köszönöm szépen a kérdéseket. Türi Zita, Kovács Nóra, Pünkösti Nóra, Csóka Éva, Kecskés Timi, Naut Lisien, Graffo Stylist, Schmid Zsófia, Koszec Anna, Varga Csaplár Csilla, Sápi Beaj Zana Vera. Nézzük a kérdéseket, amelyeket... Vannak köztük olyanok is, ami a szikrához kapcsolódik, illetve vannak köztük rendhagyó kérdések is, izgalmas rendhagyó kérdések is, vannak elgondolkodtató kérdések is, úgyhogy ne csak én válaszoljam meg, hanem ti is ezeket a kérdéseket. Csapjunk is bele. A legelső az egyébként pont a szikrával kapcsolatos, és így hangzik, hogy mi volt az a szikra, ami életre hívta a Szikra magazint? Jó pár évvel ezelőtt volt egy kis füzetem, egy naplóm, amiben kiírtam azokat az értékes, számomra értékes gondolatokat, amiket olvastam, vagy hallottam valahol, és nem szerettem volna elfelejteni. És kezdett betelni egyébként is már ez a napló, és olvastam Guy Kawasaki-nak az egyik könyvében azt, vagy egy ilyen rövid történetet egy fickóról, aki a 1000 Ave Some Things nevű blogot vezeti, vagyis hát minden egyes nap, 1000 napon keresztül leírja az adott napnak a számára leglenyűgözőbb pillanatait. És arra gondoltam, hogy de jó, ez marha jó. Én is szeretnék egy ilyen csinálni, de mondjuk ne 1000 nap legyen, hanem legyen egy év, és akkor 365. És kicsit játszottam a szóval, 365, és akkor ötletek, mert hogy egyébként ugye marketingesként, főként marketingesként dolgozva, az ötletekkel volt bőven dolgom, és innen jött egy 365 lett, tehát nem lét szikra, hanem 365 lett szikra, mert hogy az ötlet szikrek, azok a klassz gondolatok, amik elindítanak egy bizonyos úton, amikor meghallasz valamit, és akkor fölvillan akár a villanykörte, vagy éppen segít elterelni téged egy másik gondolkodás irányába. És ezért is maradt meg a szikra név, egyrészt később ugye lecsupaszítva, és még több muníciót tolva a fogalom alá, hogy azok a szikrák, amelyek másoknak is segítenek meglátni, nekünk is segítenek, és másoknak is segítenek meglátni a lehetőségeket, és ezeket lehet vinni magunkkal tovább. Először egyébként nem is ez volt a blognak a neve, hanem 365 motiváció.wordpress.com, azt hiszem ez lett a domén, mert WordPress alatt kezdtem, és minden egyes nap tényleg írtam egy blogbejegyzést valami olyan klassz dologról, ami szerintem motivál, ami érdekes, amiket olvasok. És hát ebben nagy segítség volt ez a napló, amit vezettem klassz szakértők, izgalmas gondolkodóknak a meglátásaival, módszereivel, gondolataival. És tényleg, hogyha aznap még, nem tudom, este 11-kor még nem sikerült megírni egy blogbejegyzést, akkor nekiálltam akkor megírni mindig, számomra fontos volt, hogy éjfél előtt készen legyen. És hát ez ment. Egy éven keresztül minden egyes nap írtam. Hiszen, hogyha valamit ügyesen akarsz csinálni, és valamiben el szeretnél merülni, akkor azt minden nap gyakorolni kell. És akkor nekem így jött ebben az első évben a blog, amit aztán átköltöztettem egy új oldalra, lett 365 lekcikre, és akkor nemrég kapta meg az új dizájnt és új arculatot, és nemrég már ennek is két-három éve, hogy megkapta az új arculatot. Ami lassan, ezt most így elárulom zárójelbe, hamarosan ismét meg fog újulni. Szóval megkapta a 365 lekcikre nevet, majd a Szikra magazin blog nevet, és ezt viszem most tovább, és kezdem hozzáépíteni a brandnek a többi elemét, mint ahogy a Szikra Facebook csoport, mint ahogy ez a Szikra podcast, és hát ugye jött a könyv, és a könyvhöz kapcsolódó programok, kihívások, online kurzus, és egy csomó minden, ami születik. Hát nevéhez hűen ez az egész egy szikra hatást eredményez. Ugye egy pici szikrából indul, aztán az kicsapkodva egy csomó klassz irányba indíthat el bennünket, és ez alatt az idő alatt rengeteg együttműködésem született, nagyon klassz embereket ismertem meg, tök jó projektekben vettem részt. Szóval igen, így született, ez volt az a szikra, ez a 1000 Ave Somethings, előtte pedig a napló. Következő kérdés. Igyekszem a többin kicsit gyorsabban átmenetelni. Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban? Mi nem szerettem volna lenni gyerekkoromban? Aztán egy egyszerű kérdés, hogy mi szerettem volna lenni, amire emlékszem, az régész. Nagyon érdekeltek azok a lexikonok, meg kisgyerekeknek szóló, vagy gyerekeknek szóló okos könyvek, amiben a régészettel foglalkoztak, és ez egy nagyon izgalmas szakmának tűnt nekem, letűnt korok jeleit kutatni, követni. Aztán miután ez elmúlt, szerintem akkor jöhetett be a Friderikusz show, akkor valamilyen műsorvezető szerettem volna lenni. Buzgott bennem nyilván akkor is egyfajta exhibicionális véna, vagy exhibicionista véna, és erre a kettőre emlékszem konkrétan, a régészre és a műsorvezetőre, ami így megmaradt. De hát egy csomó minden nagyon izgalmas volt akkor gyerekként. Oké. Elkevered a tejbegrízben, tejberízsben a kakaót, fahéjat, vagy a tetején hagyod, és úgy fogyasztod, és hogy ez mit árul el rólad? Ezt a kérdést már feltettem több vendégemnek is, és mindig jókat mosolyognak rajta, és egyébként tényleg érdekes kérdés. Én úgy eszem, tejben rizst is, a tejben grízt is nagyon szeretem, és mindig rakok a tetejére vagy fahéjat, vagy kakaót, de nem az egészen, rakok csak a felére, mert én itt szeretem váltakozva enni, hol csak simán natúran, mert az is nagyon-nagyon finé, és hogyha néha valami még édesebb részre vágynék, vagy egy picit más ízre vagy textúrára, akkor beleszek abban a részbe, amin van a kakaó vagy a fahéj, de elkeverni nem szeretem benne. Én szeretem, hogyha úgy külön megvan az a jó kis textúra, és hogy ez mit árul el rólam, egyrészt nagyon szeretem a tejbegrízst és a tejberízst, és édesszájú vagyok, másrészt pedig talán azt, hogy én szeretem a különféle területeim közt a váltásokat. És igen, multipotenciálisként ugye több területtel foglalkozom, ugye az egyik a cikkeknek az írása, legyen szó online vagy offline cikkekről, ugye akkor vezetem a magazinblogot, foglalkozom webdesignnal, WordPress weboldalakat, készítek, alakítok át, és húzok föl rá teljesen új dizájnt, illetve hát ugye vezetjük Anitával a Nők az úton podcastet, Bartanikivel vezetjük a WeMinspiration reggeliket, a HVG-nél a Restart konferenciákat viszem, náluk a tartalom fejlesztésért is felelős vagyok. Számos céggel működöm együtt, hogy vonzóak lehessenek az online térben, hogy ki tudjuk alakítani a számukra önazonos, egyedi márka kommunikációjukat. És a könyvem kapcsán most elindítottam több 6 hetes kihívást, elkezdtem dolgozni az online kurzuson, kreativitás fejlesztő workshopokat fogok hamarosan tartani, illetve egyéni konzultációkat ezen a téren is, illetve hogyha valaki szeretné a márkáját, a saját márkáját fejleszteni, akkor erre is lesz lehetőség. Tehát, hogy van több terület, amiben én hol belekanalazok, hol átkanalazok az egyikbe, és a másikban én szeretem az átjárás közt, engem ezt tart kreatívan, és ezt tart lelkesen. Oké. Mivel foglalkoznál, ha nem ezt csinálnád, amit most? Hát, mint előbb elmondtam, több területtel foglalkozom, úgyhogy ez lehetőséget ad nekem váltani a területek között. Még akkor is, hogyha ezek egymástól nem éles vonallal elhatárolódtak, mivel mindegyik igazából a tartalomról szól, tartalomkészítésről, kialakításról. Úgyhogy, hogyha azt gondolom, vagy mindig is ilyen voltam az elmúlt éveimre, pedig különösen igaz, hogyha egy terület elkezdett vonzani, akkor abban szerettem volna kipróbálni magam, és akkor is, hogyha nem tudom beilleszteni a többi közé, igyekeztem fejleszteni, épp ezért van például személyedző, vagy fitnesstestépítő edző végzettségem is, mert hogy az engem annyira érdekelt hobbiként, és szerettem volna megtanulni, hogy ez egyébként hogy is működik jól és profin, és akkor beleástam magam. Ugyanúgy mondjuk a webdesign vagy webfejlesztés érdekelt, nagyon sokat foglalkoztam vele, rengeteg embertől merítettem, elkezdtem benne már dolgozni a meglévő tudásom szerint, és mellette pedig ki is tanultam. Mert hogy én egyébként nagyon-nagyon hiszek az autodidakta tanulásban, de talán még ez, hogy így bármiben belekezdhetünk, és nem kell megvárnunk, hogy valaki majd a startpisztolyt eldörrentse. Következő kérdés. Milyen kereteket állítottál fel, hogy a munka ne menjen a magánéleted, a pihenésed rovására? Hogyha én azt mondom, hogy szerintem ez nem megy, lehet, hogy a párom nem biztos, hogy ezt feleli tökéletesen, de én azt gondolom, hogy mivel én, ahogy a könyvemben is írom, ceruzával rajzolom meg a kereteket, számomra például ez a munka, amit most végzek szabadon, engedi meg azt is, hogy a magánéletemre jó hatással legyen, mert hogyha úgy gondolom, akkor hétfő reggel én nem a munkáimmal foglalkozom, hanem lehet, hogy éppen a Balaton parton pihengetek, vagy úszkálok, de helyette lehet, hogy amennyiben van egy olyan munkám, ami határidős, vagy éppen akkor érzem a flow-t hozzá, akkor mondjuk szerda éjjel dolgozom rajta. Tehát, hogy számomra ez rendben van, hogy ezek a határok könnyen kiradírozhatók és áttolhatók, amíg ennek más nem megy a család életem, például nem megy a rovására, de hogy, mint mondtam, pont szépen egybesimul, hiszen a munkám révén lehetőségem van arra, hogy esetleg több időt töltsek a családommal, és nem csak délután, öt után, hanem egyébként akár délelőtt, vagy egész nap, vagy nem csak hétvégén, hanem hétközben is. Úgyhogy igen, ceruzával rajzoltam a kereteket. Ki vagy kik azok, akik a példaképeid, akik a leginkább inspirálnak, és miért? Én soha nem voltam idolos, tehát nekem nem volt kedvenc íróm, költőm, zenekarom, akikért rajongtam, tehát így nálam ez így nem volt jelen, és soha nem voltam rajongó típus, vagy hogy valakire nagyon fölnézek, és legyen mentorom. Viszont nagyon sok szakembernek tisztelem a munkásságát annyira, hogy nagyon sokat hatottak a saját munkáimra, munkásságomra is. Például Sir Ken Robinson mindenféleképpen, vagy Carol Dweck, vagy Richard Branson imádom, ezt a különc milliárdosat, vagy milliárdos, mivel hát ő megmutatta, hogy az üzletembereknek van egy ilyen akciója, hogy levágdossa az üzletembereknek a nyakkendőjét, mert hogy azt mondja, hogy nem ezen múlik, hogy mit mutatsz meg, hogy te mennyire feszengsz és az üzletember szerepedben, hanem lehet ezt lazábban is csinálni, lehet ezt úgy csinálni, hogy élvezd, és hogyha éppen főleg ugye mondja ő, mivel a Virgin szigeteken van a nyaralója, nagyon szeret a hintágyából dolgozni, és hogy lehet ezt különcként, és egy jófajta laza, lezser habitussal is lehet óriás vállalatokat építeni, és profi üzletembernek lenni. Úgyhogy igen, ők abszolút inspirálnak. Következő kérdés. Biztosan neked is vannak néha nehezebb időszakaid olyankor. Hogyan tudod magad motiválni? Egyrészt azonosítom hogy azok a gondolatok, amik ilyenkor a fejemben vannak, amik leviszik mondjuk a motivációmat, mert mondjuk fáradt vagyok, vagy nagyon sok volt már egy adott projektből, és már a vége felé tartok, és már fogytán az energia, akkor egyrészt tudatosítom a fejemben a gondolatokat, amik hülyeségeket mondanak, hogy ezt nem tudom már jól megcsinálni, nem vagyok ebben elég jó, miért is foglalkozom vele, meg tudjátok, ismeritek azokat a hülye kis szövegeket, amik ilyenkor mennek az agyunkban, egyrészt tudatosítom, hogy oké, ezek csak gondolatok, mert most éppen fáradt vagyok, ez meg az, meg amaz van. És én mindig ilyenkor, ez nekem mindig bevált, én elmegyek például futni, nem például, mert hogy szinte minden esetben a futást választom, ahol ki tudok kapcsolódni, és tudom, hogy különféle ingerek érik az agyamat, és közben a hormonok is segítenek abban, hogy egy kicsit motiváltabb legyek, és más színben lássam a világot, és minden egyes futás után minden kicsit sokkal jobb, és lenyugszom, vagy éppen felfrissülök, vagy éppen kreatívabb leszek, motiváltabb leszek, de természetesen már sok adásban, például Nők az úton adásban beszéltem, vagy cikkekben írtam, vagy mások kérdezték, hogy igen, én a futást egyfajta inkubációként is használom, illetve hát egy motiváló, feltöltő dologként, és amit még elárulok, nekem mindig van egy mantrám, amit futás előtt mondok. Eper kettőben, tehát egy eszem második szemében, kvázi egy edzőként mondom magamnak, hogy azért futsz, hogy felfrissüljenek a gondolataid, azért futsz, hogy, és akkor az elején vagy frissebb legyél, fittebb legyél, azért futsz, mert most szeretnél erre az XY problémára megoldást találni, és nekem például ez a mantra is az elején mindig segít, hogy akkor befókuszáljam, hogy szuper, indulunk futni, és ez egy klassz túra lesz, és utána minden sokkal jobb lesz. Következő kérdés, mit csináltál 5 éve, és hol leszel, hol fogsz tartani 5 év múlva? 5 évvel ezelőtt éppen fölálltam az alkalmazotti létből, és szabadúszó lettem, és fantasztikusan éreztem magam, és emlékszem, hogy az első pár napban, hétben, vagy talán egy hónapban is, vagy többször, hogy azt álmodtam, arra keltem, hogy úristen, elkések melóba, vagy be kell mennem a munkahelyemre. Tudjátok, még így az álom, meg az ébrenlét határán még azt hiszed, hogy nem tudod pontosan, hogy mi a valóság, és így annyira csalódott voltam, hogy most tényleg itt vagyok a munkahelyemen, mert megint nem mondtam fel, és akkor ugye fölkelek, és akkor az a mennyújtat, hogy igen, szabadúszó vagyok, de jó, azt sem kaptam, és annyira klassz munkába fogok most belefogni, úgyhogy 5 évvel ezelőtt én meghoztam azt a döntést, hogy szabadúszó leszek, amit azóta sem bánok, sőt, fantasztikus irányokba vitt el ez a döntésem. Hol fogok tartani 5 év múlva? 5 év múlva 40 leszek, remélhetőleg ezt ugye be is töltöm, és nem viszel a Covid, de az 5 éve, számomra most már ezek az 5-10 éves tervek, ezek olyan hosszú időt tartalmak, ezzel nem lehet számolni, az inkább egy ilyen ijesztő időintervallum, én maximum ilyen 2 évben számolok és nézem. Nyilván azért van egy elképzelésem a jövőről, szeretném, ha 40 éves koromra például már lenne, vagy családot vagy szeretnénk családot alapítani a párommal, és lenne gyerkőcünk. Azt hiszem, hogy ez például egy fontos lépése lesz a következő 5 évnek, és remélem, hogy addig is, vagy továbbra is izgalmas lehetőségeket tartogat számomra a szabadúszó lét, mindegy, hogy ezt most szabadúszásnak nevezzük, egyéni vállalkozásnak, vagy éppen pont egy vállalkozásba kezdek, én mindenképpen szeretnék a kreativitás mesdjéjén tovább haladni, és még mélyebbre menni, mondjuk úgy a pszichológia berkein belül, úgyhogy a közgazdász diplomámat szeretném egy pszichológia diplomával még kiegészíteni, hogy egy más nézőpontból is rá tudjak nézni, nem csak főleg biznisz oldalról, és attól a rengeteg-rengeteg sok szakembertől tanult infóval, amiket már tudok róla, illetve a ti segítségetekkel, ahogy ti is inspiráltok engem, hogy számotokra mi a kreativitás, hanem vannak terveim, hogy új színekben bontakozhatom ki, illetve én egyrészt nem csak hiszek benne, hanem pontosan tudom, hogy a kreativitás a 21. század egyik legfontosabb túlélőkészsége, és szeretném ennek a módját minél több féleképpen megtanulni, hogy hogy adhatom át leghasznosabban a tudást nektek, hogy ti is kreatívabbak legyetek, vagy együtt fejleszteni a kreativitás képességét. Köszönöm. Háborúban milyen területre soroználnak be? Hú! háborúban először az jutott eszembe, hogy mondjuk hadi tudósítónak osztanának be, de aztán szerintem valami stratégának. Én azt gondolom, hogy elég, és mások is ezt gondolják, hogy komplex helyzeteket nagyon jól át tudok látni, amelyek elemeire vannak szedve, azokkal kapcsolatban pikpak összeáll egy komplex kép, és én azt gondolom, hogy valami olyan posztra osztanának be, ahol át kell látni a stratégiát, és döntéseket kell hozni. Jó. A dobostortának melyik részét eszed meg először, a tetejével kezded, vagy azt hagyod a végére? Hát én ezt is hasonlóképpen eszem, mint a tejbegrészt, leszedem róla a kemény tetejét, mert a kemény tetejével együtt csak trancsíroznánk ezt a szuper kis tortát, és akkor külön eszem a krémes és a piskótás részt, és mellé néha ropogtatom ugye a más textúrájú tetejét. Úgyhogy így eszem együtt, falom. Mindenhova jusson valami jó kis rész. Ha csak egy valamit hagyhatnál hátra abból, amit eddig tanultál, tapasztaltál, akkor mi lenne az? A szemléletmódom. Az a fajta szemléletmód, amikor elhiszed, hogy bármire képes, vagy bármi lehetséges, és ez csak tőled függ attól, hogy hogyan tekintesz az adott helyzetre, és mit hozol ki belőle, és ezt szeretném, hogyha ezt hátra tudnám hagyni, és minél többféleképpen tudnám hátra hagyni. Mi volt a legnagyobb kihívás az életedben, és hogy oldottad meg? Talán ilyen, hogy legnagyobb ilyen nem volt. Kihívások voltak, de hát a kreatív élet sajátja is, hogy kihívások elé helyezed magad. Most, ami eszembe jutott, hogy ide csatornáznám, az mondjuk az autodidakta tanulás iránti szenvedélyem. Tehát, hogy én, mikor felismertem még a gimiben, felismertem, hogyha esetleg nem értem, hogyha valaki, mondjuk egy tanár magyaráz valamit, az nem jogosít fel arra, hogy akkor abból ne készüljek, ne tanuljak, vagy magamra tegyem azt a címkét, hogy akkor abból hülye vagyok, vagy nem értem. És már akkor elkezdtem a saját tempomban, a saját szem íze szerint feldolgozni tananyagokat. Főleg emlékszem például a statisztikából kezdtem el még annól. A fősulin a statisztikát nem, egyszerűen nem értettem, hogy a tanár magyarázza, és akkor fogtam a könyvet, fogtam a feladat, gyűjteményt, visszafejtettem a képleteket, és saját magamnak elmagyaráztam a saját módszerem szerint, vagy saját képzeletvilágom szerint, ahogy én megértettem, és onnantól kezdve rájöttem a saját működésemre, és ez egy tök szuper villanykörte volt, mert hogy rájöttem arra, hogy én hogy működöm, és bármit el tudok sajátítani. És nyilván utána már sokkal könnyebben megértem a tanárt, vagy legyen az, hogyha elkezdek egy szakterületbe beleásom magam, akkor rengeteg féle helyről kapom és kérem az inspirációt, utána járok, olvasok, beszélgetek szakemberekkel, kipróbálom, én nagyon hiszek a gyakorlatban való kipróbálásban, úristen, legfontosabb dolog. Soha nem tudod meg, hogy mire vagy képes, ha nem próbálod ki a gyakorlatban. És nem azt mondom, hogy 1.0-es tudással kell kimenni, de már mondjuk 1.2-es tudással már próbálkozhatsz. És egyszerűen bele kell kezdeni, meg kell próbálni, bele kell vágni. Én mindig úgy gondolok, az első néhány szám próbálgatása, mint egy ilyen prototípusra, hogy egyszerűen meg kell nézni, hogy működsz benne, és gyakorlatban nagyon sok minden elsajátítható. Igen, milliónyi dolgot fel tudnék kicsorolni. Nem is tudom, hogy most tartom ezt a 20 percet, bár tudjátok, hogy ez elég laza korlát most már nálam, 22 percnél tartunk. Oké, és haladunk tovább. Ha egy fiktív szereplő bőrébe bújnál, ki lenne és miért? Nem jut eszembe egy olyan fiktív szereplő se, akinek a bőrébe szívesen belebújnék. Nyilván, hogyha ezt a kérdést fontos és kötelező lenne megválaszolnom, akkor biztos, hogy valamit találnék rá, és biztos, hogy amit kitalálok, azt szépen vissza tudnám oda vezetni, amit egyébként mondani szeretnék. Most csak mondok egy példát. hogy a fiktív szereplő, akkor mondjuk Agatha Christie bőrébe. Agatha Christie egy klassz krimíró volt, és ja, de ő nem fiktív szereplő, akkor mondjuk az ő fiktív szereplőjének, Poirotnak a bőrébe bújnék, mondjuk azért, mert hogy nagyon csavaros észjárással rájön, kigoboz először még ismeretlen dolgokat, és ő is nagyon jól átlátja a komplex helyzetet, és nagyon jól rá tud fókuszálni, és ki tudja belőle venni majd aztán az igazán értékes részleteket. Nem feltétlenül bújnék Poirot bőrébe ezzel, csak nektek szeretném egy kicsit feltárni azt, hogy bármi is az a kérdés, amit mások feltesznek nekünk, hogyha tudjuk, hogy mit szeretnénk válaszolni, vagy mire szeretnénk kiukadni, vagy hogy szeretnénk a saját tulajdonságunkat például előtérbe hozni, vagy azt a témát, amely számunkra fontos, akkor ezt mindig tudjuk úgy alakítani az adott kérdésre, adott válaszunkat, hogy ez jöjjön ki belőle nektek, és egy hasznos tanács. Mi az, amire igazán büszke vagy? A könyvemre. Nagyon büszke vagyok a könyvemre. És szerintem már mondtam máshol is, vagy meséltem máshol is ezt a folyamatot, amit most csak ilyen nagyon röviden, még amikor alkalmazásban voltam, én nagyon sokat jártam a HVG szemináriumokra, meg konferenciákra, küldött a cég, és én mindig nagyon sok munícióval, tudás munícióval tértem vissza, nagyon klassz embereket ismertem meg, szuper szakembereknek a gondolatmeneteit hallgathattam, és én mindig szerettem ezeket a rendezvényeket. És miután szabadúszóvá váltam, ugyanúgy jártam, és én finanszíroztam ezeket, ugye esetenként 30-50 ezeres eseményekről van szó, de ugye nagyon szerettem ezt a közeget, és a tudás ilyesfajta cirkuláltatását. És emlékszem, hogy ott ültem, és arra gondoltam, hogy milyen klassz, akik ezeket összehozzák. Aztán egyszer csak a könyves kihívás kapcsán kapcsolatba kerültem a HVG könyvekkel, akik megtámogatták a projektemet, akikkel aztán szorosabb üzleti viszonyom lett, és elkezdtem nekik dolgozni, és onnantól kezdve már úgymond szakmai kötelességből jártam a konferenciákra is, aztán egyszer csak ott találtam magam az első Restart konferencián, aminek már én voltam a tartalom felelőse, én állítottam össze a menetrendet, illetve az előadókat, a tartalmat, és utána a Restart 2, és most rendezzük meg ugye októberben, október 16-án a harmadik Restart konferenciát, tehát hogy ott voltam a backstage-ben, és egyszerűen nagyon boldog voltam ettől, hogy ettől a fajta haladás érzettől. Aztán ott tartottam, hogy a HVG könyvek adja ki az én könyvemet, amire egyébként soha nem számítottam volna. Tehát, hogy manapság elég könnyű könyvet kiadni saját kiadásban. Nem sok düváj kell hozzá. Viszont, hogy egy kiadó, aki arról is ismert, hogy igényesen megválogatja azt a szakmai szerzőgárdát, akinek kiadja a könyveit, ő azt mondja az én könyvötletemre, hogy ez tök jó, ezt szeretnénk mi kiadni, azért az egy fantasztikus érzés, és most már itt tarthatom a kezemben. És elárulom nektek, hogy ezt a felvételt most szeptember 17-én veszem föl, ugye 23-án megy adásba, de 17-én veszem föl, és délután lesz a könyv bemutatóm, ami egyébként, hogyha egy kicsit korábban lett volna, akkor most a BMC-ben tartanánk, vagy a CEU-ban, ahol a HVG könyvek, könyvbemutatói szoktak lenni, viszont hát most ez a helyzet, én ettől is nagyon-nagyon lelkes vagyok, hát most a nappalimba várom majd, vagy fogadom majd a vendégeket. Úgyhogy erre vagyok a legbüszkébb. Milyen a megküzdési stratégiád nehéz vagy váratlan helyzetekre? Hogyha olvastad a könyvet, akkor találkozhattál benne a belső biztonsági hálónak a fogalmával. Én ezt szövegetem már egy ideje, úgy képzeld el, hogy ezek egy minden egyes sikeresen megoldott dolog, amit vagy ügyesen megoldottam, vagy tök jók a visszajelzés, ahogy azt gondoltam, hogy nem leszek rá képes, és mégis legyen szó egy projektnek a megvalósításáról, vagy egy új szakterületbe való sikeres belemélyedéséből, vagy akár egy klassz futásnak a végeredménye után elönt büszkeségérzetről, és ezek mind-mind fonják, vagy belefonódnak ebbe a rossz szálba. A rossz szálak pedig szépen lassan egy kötéllé fonódnak össze azokból egy olyan kötéllé, amely sikeresen végrehajtott, vagy sikeresen megélt helyzetekből fonódik, és ez a kötél tart meg, hogyha ugranom kell a magasból, és ez a kötél képezi az én önbizalmamat is, hívhatjuk akár így is, hogy egy önbizalmi szimbólumom számomra ez a háló, ami ezekből a kis rossz szálakból fonódik kötéllé, a kötél pedig hálóvá, és ez tart meg, hogyha bármilyen olyan nehézséggel nézek szembe, amivel még esetleg nem volt dolgom, akkor pontosan tudom, hogy meg fogom oldani majd a helyzetet úgy, ahogy az a helyzet igényli, mert saját magunkban kell hinnünk, mert saját magunkban kell megtalálni azt a fajta biztonságot, ami minket megvéd és megtart. Szerinted miért jó felnőttnek lenni? Hát egyrészt, mert senki nem mondja meg, hogy mikor feküdjünk le este, másrészt, hogy ha minden jól megy, akkor megtaláltuk a saját, vagy felismertük, hogy felelősségünk van az életünk iránt. Felelősségünk van, hogy hogyan döntünk és döntetünk bárhogy. Úgyhogy szerintem amiért jó felnőttek lenni, hogy kezünkben van a lehetőség, hogy alakítsuk az életünket úgy, ahogy mi szeretnénk. Milyen szuperhős lennél, és vagy mi lenne a szuperképességed? Ezt én is feltettem már több vendégemnek is, és közülük többen is azt válaszolták, amit én is fogok, teleportálnék. Mi kisgyerekként a képzeletemben fel is találtam a teleport gépet, amely a nappalinkban állt, egy ilyen hasonlít egy telefonfülkéhez, viszont annál sokkal interiőr barátabb, és ezzel a teleport képpel bárhova el lehet menni az időbe, előre, vissza, bárhova benézhetsz, persze nem élheted meg újra, mert ugye az már zajlik, vagy zajlott, hanem csak belenézhetnél külön, akár a saját múltadba, a szüleid múltjába, letűnt korok időszakába, vagy szerintem nagyon izgalmas lehet a középkor és a reneszánsznak az átmenete, ahol ugye a sötét középkort felváltotta a virágzó reneszánsz, és hát nem tudom, tudjátok-e, hogy ez egy járványnak, a pestis járványnak a következménye volt, amely átrendezte a jelenlegi hatalmi, vagy akkor jelenlegi hatalmi rendszert, újra elosztott a pénz, teljesen megváltoztak a művészeti irányzatok, a gazdasági rendszer, azért van némi párhuzama a jelenlegi időszakkal is. Tehát, hogy bár nézhetnénk a múltba, előre tekinthetnénk a jövőbe, és ez egy nagyon izgalmas utazás lehet szerintem. Szóval, hogyha választhatnék egy szuperképességet, akkor teleportálnék. Változtatnál valamit azon, hogy korábban hogyan élted meg a napokat? Nem változtatnék rajta. Én egyébként is inkább jelen jövőpárti vagyok, főként jelen. Múlt az kevésbé. Inkább a jelenben vagyok, vagy ott mozgom a jelen és a jövőnek a határán. Múlt az kevésbé van számomra jelen, nem annyira nézegetek vissza. Nyilván az önismeret folyamatában fontos, hogy tisztában legyél, és helyén tud kezelni a múltadat is, és ez rendben van, és ez az életem része, és rendben vagyok vele, de külön nem nézegetek hátra, nem mondanám azt, hogy bármit is változtatnék, ez így volt, ahogy volt, és ettől vagyok ilyen, amilyen jelenleg. És most ezt így szeretem, úgyhogy nem változtatnék. Következő kérdés, mit tennél, ha egyszerre visszafelé kezdene telni az idő, tehát egyre fiatalabb lennél? Jó kis Benjamin Button és a szuper Brad Pitt. Hát azt hiszem, hogy sodrodnék ezzel a folyamattal, biztos klassz lenne. A 20-as éveimben talán több időt, ja, az még nagyon fontos, hogy akkor lenne ez egy igazán jó folyamat, hogyha a jelenlegi tudásom, tapasztalatom birtokába kezdene el visszafele folyni az idő, és akkor valószínűleg, hogy a 20-as éveimben több időt töltenék szerintem külföldön, aztán a 10-es éveimben, vagy a tinédzser éveimben. Szerintem ez a tudás, ami jelenleg nálam van, hogy mennyire jó muníció vált abból a renitens szemléletből, ami nekem volt, ami kicsit ilyen rendszer ellen lázadó szemlélet, ami hát a kreativitásom alapja is lett, mert csak egy példát említve, nekem több piercingem is volt, és rakattam többet is, az arcomon is volt több. És hát a tanáraknak annyira nem tetszett ez a gimnáziumban, viszont mivel jól tanultam, nagyon jól tanultam, ezért mindig elhárítottam, hogy ebbe kötöttek volna bele, mert hogy nem ezen múlik, nem azon múlik, te jó Isten, hogy milyen cuccba járkálsz, van-e rajtad piercing, és csupa-csupa külsőleg megítélhető dolgon nem ezen múlik, hogy te milyen ember vagy. És talán nekem pont ezért is szimpatikus Richard Bransonnak a nyakkendős, vágdosós, hótlaza üzletember feelingje, mert ezt az üzenetet közvetíti, hogy ne hagyjuk magunkat, és benne mindig benne volt ez, ne hagyjuk magunkat afelé sodródni, hogy mások mit várnak el, hogy mások milyen dobozba szeretnének minket betenni. Egyszerűen tudjuk, hogy nálunk van az a rohadt ceruza radírvéggel, és mi rajzolgatjuk a határainkat, és amíg ez másnak nem árt, és nem teszünk rosszat, addig éljük úgy az életünket, ahogy szeretnénk, ahogy szerintünk jó, ahogy a saját szabályrendszerünk engedi. Ezzel a hozzáállással nem volt könnyű felnőni, de aztán jól be lehetett csatornázni, mondom, a kreativitás egy fontos muníciója lett. Aztán megérkeznék a kisiskolás időszakba, gyermekkorba, tök lassz, nyilván ott magam mellett lenne az a tudás, hogy minden szuper lesz felnőttként, úgyhogy ami esetleg most úgy érzed, hogy nem jó vagy bizonytalan, ne aggódj, majd helyére kerülnek a puzzle darabok. Hát aztán meg kisbabaként élvezni, hogy folyamatosan rázzák a seggedet, és nem kell felelősnek lenned az életedért, mert most éppen akkor még felelős érte más. Tehát ha egyszer csak visszafele kezdene telni az idő, biztos, hogy izgalmas lenne úgy is megélni. És végül az utolsó kérdés, hogy van egy láda, benne négy tárgy, melyiket választod? Kard, bot, érme, kehely? Pontosan tudom, hogy melyiket választanám, és már előtte szeretném nektek elmondani, hogy ez egy nagyon jó feladat, nagyon jó kapcsolatképző feladat, ami egy fontos kreatív folyamat is az agyunkban, hogy kapcsolatokat tudjunk képezni. Egyébként tök különböző elemek között, tehát hogyha mondjuk azt mondom, hogy a négy közül melyik a kakukktojás és miért, és mindig különféle szavakra kell rámondod, hogy az a kakukktojás, és a másik három szó között pedig megtalálni az összekötő kapcsolat, ez aztán, vagy ez bennünket segít később is a lehetőségek, különféle szituációkban lévő lehetőségek meglátására. A másik tanácsom pedig még a válaszom előtt, amit már korábban is mondtam, hogy mindegy, mit kérdeznek tőled, hogyha tudod, hogy mi az az üzenet, amit át szeretnél adni, akkor mindig tudod úgy formálni a válaszodat. És az én válaszom pedig így hangzik, hogy én a botot választanám, és azért a botot, mert számomra ez egy szimbóluma is annak, hogy minden a nézőpontunktól függ. És ezt írtam a könyvben is, hogy egy bot, most lehet, hogy bot, de egy kisgyermek kezében, ez egy mikrofon, amivel élete dalát énekli el, vagy a legkedvesebb meséjét mondja el a többieknek, vagy éppen egy szerszám, amivel megjavít valamit, vagy egy varázsceruza, amivel bármit rajzolhat, vagy éppen egy varázskréta, amivel a kedvenc játékát az ugróiskolát tudja a homokba rajzolni, vagy éppen egy varázspálca, amivel bármit tud varázsolni, és ő lehet egy bűvész, vagy éppen egy jogar, amivel király lehet, vagy éppen királynő. Ez a bot nagyon sok mindenre tanít bennünket, arra tanít, hogy minden a nézőpontunktól függ, tőlünk függ, hogy az adott helyzetben, vagy az adott helyzet ellenére mi hogy látjuk meg a lehetőségeket, és hogyan tekintünk rá. És számomra ezért nagyon fontos ez a mondat is, illetve ez a szlogen is, ami a szikráknak a sajátja, hogy kreatív nézőpont, mert tőlünk függ, hogy milyen lehetőségeket látunk meg az életünkben. Tehát mindenki szépen fogja meg a saját botját, és vigye magával felnőtt korára is, és ezt figyelmeztesse, hogy bármi lehet, amit mi szeretnénk. És véget értek a kérdések. Nagyon szépen köszönöm ezt a 20 izgalmas kérdést. Remélem, hogy egy picit én is tudtalak benneteket inspirálni a válaszaimmal, és ti is megválaszoltátok a kérdést. Jövő szerdán jön a következő hagyományos adás, annyit elárulok, hogy Szili Nórával. És Szili Nórával az egyik legkedvencebb adásom ment le. Nagyon-nagyon jó volt ott hallgatni, és nagyon tetszenek a meglátásai, úgyhogy hallgassátok majd szeretettel a következő szerdán. És ami még nagyon fontos, hogyha számotokra is fontosak a szikrák, és nem szeretnétek, hogy elapadjanak, akkor köszönöm, hogyha támogatjátok a szikrák Patreon oldalán. Sziasztok! Szikrázó hetet kívánok!